Kedves hallgatom! A Timóteushoz írt második levél első részének 11. versét olvassuk. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Pál azt mondja, hogy ő hírnök, Isten igéjének a szószólója. Azt is mondja, hogy ő apostol és tanító. Mint apostolnak számos ajándéka van. Személyesen kétlem, hogy az apostolok kora óta bárkinek több ajándéka is lenne az egyen kívül. Találkoztam prédikátorokkal, akik azt gondolták, hogy tudnak énekelni, de az volt a tapasztalatom, hogy vagy énekelni nem tudtak, vagy prédikálni nem tudtak. Tehát vagy az egyikben, vagy a másikban voltak hiányosak. Nem gondolom, hogy ő két vagy több ajándékot is ad nekünk, mert elég nehéz még egyet is gyakorolni. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Timóteushoz írt második levél, első rész, 12. vers. De nem szégyellem. Jól lehet börtönben volt, és a halálbüntetés várt rá, nem szégyelte az evangéliumot. Pál ezt írta a római levél első részének 16. versében. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére. A Timóteushoz írt második levél első részének 8. versében pedig Pál arra sürgeti Timóteust, hogy ő se szégyelje. Néha a keresztények nagyon tétovázó bizonyságtevők. Olykor nem akar megmozdulni a nyelvünk, pedig nem kellene így lennie. Neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Szó szerint letétbe helyezett kincsről van szó. Ez azt jelenti, hogy Pál Krisztusba helyezte hitét az ítélet napjáig, vagy azt is jelentheti, hogy Isten letétbe helyezte nálam. Mivel Isten Pál életében ajándékokat helyezett letétbe, ezért Pál adósává lett az egész világnak. Mindnyájan adósok vagyunk. Talán ezt mondod, tudatni akarom veled, hogy én kifizetem becsületes tartozásaimat. Pedig egyikünk sem fizeti ki becsületes adósságát, amíg a föld hátán mindenki meg nem hallja az evangéliumot. Neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze. Nagy vigasztalás annak tudata, hogy egész életünk és mindenünk az ő kezében van. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. Timóteushoz írt második levél, első rész, 13. vers. Egészséges beszéd. A Szentírás szavai ihletettek. Hiszek Isten igéjének szó szerinti teljes ihletettségében, és nem gondolom, hogy bármilyen más nézet kielégítő, és bizonyára nem elégíti ki a Szentírás követelményeit. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek által. Timóteushoz írt második levél, első rész, 14. vers. Fontos meglátnunk, hogy a keresztény életet csak a Szentlélek hatalma által lehet megélni. Pál beszélt az erőről, a szeretetről és a józanság lelkéről a 7. versben, amelyek mind a Szentlélek gyümölcsei. Pál azt írta a Galata levél 5. részének 22. és 23. versében, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hormogenész is. Timóteushoz írt második levél, első rész, 15. vers. Pál megadja azok nevét, akik hűtlenekké váltak vele szemben. A Timóteushoz írt első levél első fejezetében Pál megjegyezte, hogy egyesek elestek. Itt azt mondja, hogy mindnyájan elfordultak tőle, vagyis akik most Ázsiában vannak, korábban vele voltak Rómában. Felhívom erre a figyelmedet, mert úgy tűnik, hogy a hitehagyás nem csak az egyház utolsó napjait jellemzi. Előfordult az egyház teljes történelmében. Volt egy egyháztörténelem professzorom, aki azt mondta, hogy az egyház története a hitehagyás története, vagy ahogy kifejezte, az eretnekségek története. Mennyire igaza volt! Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod legjobban. Timóteushoz írt második levél, első rész, 16., 17. és 18. verse. Itt van Istennek egy csodálatos szentje. Szerettem volna Onéziforosz lenni, és nem szerettem volna Hermogenészé válni. Onéziforosz nyilvánvalóan Efézusból származott, és Rómában volt üzleti ügyben. Nagyon elfoglalt ember lehetett, de volt ideje rá, hogy meglátogassa Pált a börtönben. Milyen kedves volt ez részéről. Valószínűleg Pál vezette őt az Úrhoz, és nem lehet megvetni azt az embert, aki téged Krisztushoz vezetett. A Timóteushoz írt második levél csodálatos. Ezekben a versekben 7 szókép van, amelyek segítségével az apostol leírja a hívő kötelességét és tevékenységét. Kell, hogy ezek egyre nagyobb hatással legyenek ránk, amikor közeledünk az idő végéhez. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Timóteushoz írt második levél, második rész, első vers. Pál az első szóképet ezzel kezdi. Te azért, fiam. Timóteus nem Pál fia volt fizikai értelemben, hanem lelki gyermeke volt abban az értelemben, hogy a fiatalember Pál szolgálata alatt fordult Krisztushoz. Mint Isten gyermeke, beleszületett Isten családjába, a Krisztusban való hit által. Amint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Timóteus Isten családjában van, és Isten gyermeke. Ezért Pál ezt mondja. Erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Ez nekem nagyon tetszik. Erősödjél meg a kegyelemben. Ha azt gondolod, hogy összeszoríthatod a fogadat, és megélheted saját erődből a keresztény életet, akkor nagy kiábrándultság vár reád. Ha úgy érzed, hogy követhetsz néhány kisebb szabályt, vagy bizonyos ügyeskedéssel érett keresztényé teheted magad, akkor a törvényeskedés ravasz csapdájába estél. Pál nem ad szabályokat, és Isten igéjében nincsenek szabályok, amelyek megmondanák Isten gyermekének, hogy hogyan élje a keresztény életet. Kegyelem által üdvözülünk, és most Isten kegyelme által kell élnünk, és meg kell erősödnünk a kegyelemben. Hadd mondjak erre egy példát a gyermekkoromból. Apám sokat utazott a munkája miatt, és mindig előírt néhány szabályt, amit követnem kellett, amíg távol volt. Némelyik szabálynak engedelmeskedtem. Fát vágtam, ez nem volt nehéz. Egyszer egy fás területen igazán élveztem, hogy fát vághattam a tűzhelyre. De apámnak voltak bizonyos szabályai, amelyeket őszintén nem szerettem. Ezt nem szívesen ismerem el, de az egyik ilyen szabály az volt, hogy részt kellett vennem a vasárnapi iskolában. Az volt az érdekes, hogy ő maga sohasem ment oda, de mindig oda küldött engem. Minden esetre, amikor távol volt az otthontól, nem mentem a vasárnapi iskolába. Egyszer horgáztam éppen, amikor hirtelen hazajött és rám talált. Éppen akkor húztam ki egy halat, hátrafordultam, és ott állt az apám. Így szólt: fiam, szerencséd volt. Azt hiszem, a szerencsém abban a pillanatban elpárolgott. Könyörögtem neki, és elismertem, hogy rosszul cselekedtem, és irgalomból megkegyelmezett. Így szólt: hazahoztam egy csomag cukorkát neked és lánytestvérednek, hogy osszátok szét. Nem akartam neked átadni, de most már átadom. Én igazán hasznot húztam jó természetéből, és abból a tényből, hogy a fia voltam. Apám meghalt, amikor 14 éves voltam, de most van egy mennyei atyám, és mindenképpen számítok kegyelmére. Amikor rosszul mennek itt az ügyek, oda sietek hozzá, és könyörgök előtte. Amikor valami nem sikerül, nem szaladok el tőle, mint ahogy valamikor tettem. Rájöttem, hogy ha távol vagyok tőle, akkor a vesszőzés sokkal nagyobb fájdalmat okoz. Nem akarok a vessző leghegyéig menni, mert az igazán csípős. Közel megyek hozzá, és minél közelebb megyek, annál kevésbé bánt a vesszeje. Én mennyei atyám fia vagyok. Milyen csodálatos beszédkép ez. Néha ezt hallom a keresztényektől. Nem teszem ezt, nem teszem azt, és egy csomó szabályt követek. Rögtön rájövök, hogy nagyon keveset tudnak Isten kegyelméről. Saját erejükből próbálják megélni a keresztény életet. Pál így szól: erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Timóteushoz írt második levél, második rész, második vers. Pál nagyon törődött a jövővel. Nagyon tudni akarta, akár csak mi, amikor közeledünk szolgálatunk végéhez, hogy jönnek-e majd mások, akik prédikálják és tanítják Isten igéjét. Néha illés komplexum alakul ki bennünk. Olykor, amikor lelkipásztor voltam, illéshez hasonlóan felkiáltottam: ó, Uram, egyedül maradtam. De rájöttem, hogy ez nem volt igaz. Az egész országban láttam, hogy az Úr derék fiatal prédikátorokat hívott ki, akik kiállnak Isten ügye mellett. Nekünk, időseknek igazán fontos, hogy legyenek fiatal emberek, akik hűségesek lesznek Isten igéjének tanításában. Tehát Pál figyelmezteti Timóteust, hogy adja át azokat, amelyeket tanult, megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Isten elhívja a tanítás ajándékaival megáldott embereket, és ez így halad ma is. Mint Isten gyermekeinek, törődnünk kell atyánk ügyeivel. Az Úr Jézus gyermekként ezt mondta: atyám dolgaival kell foglalkoznom. Én Isten gyermeke lettem, nem úgy, mint az Úr Jézus, de Isten gyermeke lettem a Krisztusban való hit által. akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Nem tesznek sem többet, sem kevesebbet ennél. János evangéliuma, 1. rész, 12. vers. Most, hogy Isten gyermeke vagyok, törődöm atyám ügyeivel. Téged érdekelnek-e az atya ügyei? Az ő legfontosabb ügye az ige továbbítása. Fel kell ismernünk, hogy Isten kegyelmére van szükségünk, és Isten dolgait kell cselekednünk életünk minden területén, hiszen gyermekei vagyunk. Talán arra gondolsz most, hogy kiábrándultál önmagadból. Ha igen, ez azt jelenti, hogy saját magadban bíztál. Ezt nem kellett volna tenned. Isten kegyelme által kell élned, hitben és nem látásban. Vagy talán elcsüggettél. Ha igen, ez azt jelenti, hogy nem bízol Isten igéjében és áldásának módjában. Tényleg azt gondoltad, hogy megteheted a saját módszereddel, és most el vagy csüggedve. Vagy talán ezt mondod. Remélem, a jövőben jobban tudom csinálni. Aztán arra számítasz, hogy valami jó származik a régi természetből. Ó, barátom, erősödj meg Isten kegyelmében! Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Timóteushoz írt 2. levél, 2. rész, 3. és 4. vers. A keresztény katona. Hogy lehet Isten gyermeke katona? Az efézusi levél utolsó fejezete elmondja, hogy a hívő lelki harcot folytat, és szüksége van Isten fegyverének a fölvételére. Pál ezt mondta az efézusiaknak, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Efézusi levél, 6. rész, 12. és 13. vers. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. Képzeljétek el a katonát a harc hevében, amint oda megy a szakaszvezetőhöz, vagy a hadnagyhoz, és ezt mondja. Uram, sajnálom, hogy távoznom kell, de be kell mennem a városba, hogy valamit elintézzek, és aztán találkám van egy ottani leánnyal, és nem tudok itt lenni a ma éjszakai csatára. Nagyon sok keresztény ehhez hasonlóan harcol napjainkban, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Helyes fontossági sorrendet kell felállítania. Itt el kell viselnie a nehézséget, a nehézség szenvedéseit, ahogy Pál elviselte. Egyesek úgy értelmezik ezt a verset, hogy a kereszténynek nem szabad megházasodnia. Pál egyáltalán nem a cölibátusról beszél, hanem arról, hogy ne elegyedjünk bele a világ dolgaiba, amelyek megakadályoznak a keresztény élet megélésében. Hadd adjak neked egy példát. Egy asszony egy reggel telefonon fölhívott, amikor egy nagyvárosban voltam lelkipásztor. Ezt mondta. Tegnap imaházban voltam, amikor ön megkérdezte, hogy kik akarják elfogadni Krisztust. Én elfogadtam Krisztust, de nem mentem előre egy különös okból, amiről most szeretnék beszélni. Férjem nem régen halt meg, és rám bízta az italbolt vezetését. Most azért hívtam fel önt, mert úgy gondolom, hogy nem folytathatom tovább ezt az üzletelést. Ha ön azt mondja, hogy vegyek egy kalapácsot, és minden üveget törjek össze, most megteszem. De mondja meg, hogy mit csináljak. Vajon te mit mondtál volna? Megmondom, hogy mit ajánlottam neki. ne menjen oda és ne törje össze az üvegeket. Azzal nem állítja le az alkohollal való üzletelést, hogy néhány üveget összetör. Ha leállítaná, akkor ezt ajánlanám. De ebből van az ön jövedelme. Azt mondanám, hogy adja el az üzletét, és lépjen ki abból az iparból. Így módon nem elegyedünk bele az élet dolgaiba. Isten gyermekének tudatában kell lennie, hogy katona. Fel kell ismernünk, hogy a keresztény élet nem játszótér, hanem csatatér. Olyan csatatér, ahol csatákat kell megnyernünk, és ahol csatákat is veszíthetünk. Ez valódi lelki hadviselés. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, segíts, hogy felöltsem magamra a lelki fegyvereket, és így harcoljak a bűn és Sátán ellen, amíg végül győzelemre nem viszed csatámat, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.